euróforint traderek azt gondolom, hogy más dallást kezdenek el nézni, mert ebből nem lehet megélni, amit történik ezen a piacon.
Túl sok a tökéletességre árazottság.
Szevasztok, mi hello Ricsi.
Szia Áron.
Kezdjük a forinttal, mert nagyon szeretjük a forintot, mert ez a mi devizánk. 392 forint 70 fillér a beszélgetés felvételének pillanatában, azaz csütörtök délelőtt, de én azt gondolom, hogy nincs most túl sok minden ezzel, essünk túl ezen, mert nagyon sok minden van máshol viszont.
Essünk túl rajta, igazából semmi nem történik a forinttal, sikerül stabilizálni az árfolyamot, ugye vártak megfelelő 50 bázispontos kamatcsökkentés érkezett. Tényleg az euróforint traderek azt gondolom, hogy más dallást kezdenek el nézni, mert ebből nem lehet megélni, ami történik ezen a piacon, úgyhogy egyelőre sok izgalmat nem hozott nekünk, még annak ellenére sem, hogy a nemzetközi piacon azért voltak például a kötvénypiacon, vagy akár a dollár esetében komoly mozgások, más devizák mozogtak, a forint úgy nem igazán akart.
Marad a forint az opciókírók paradicsoma már hetek óta tulajdonképpen.
Jó, akkor viszont szerintem azonnyomba menjünk át Amerikába, mert ott viszont megint történtek dolgok, elképesztő volatilitás, sok az izgalom. Nem is tudom, tegnapig tőzsdezárásig jól néztek ki a dolgok, kicsit fölfele jöttünk, aztán utána mi jött, az meg egész döbbenetes volt, átadom a szót.
Addig sem nézett ki annyira jól egyébként, tehát mondjuk a Nasdaq 100 indexben gyakorlatilag itt az elmúlt két hónapban már inkább egy ilyen eróziót figyelhettünk meg, és ez volt a jellemző, és volt még egy nagyon érdekes dolog, a Netflixnek a reakciója a múlt csütörtöki gyors jelentésre, ezt követően gyakorlatilag zsinórban esik a papír. Tehát, hogyha valaki nem jót jelent, akkor a piac büntet, és előfordul, hogy azt nem egy napig teszi, hanem akár hosszabb ideig is.
Túl sok a tökéletességre árazottság, főleg a mesterséges intelligencia kapcsolt, illetve a technológiai iparágban azért óriási emelkedések voltak, és a múlt pénteken egy kapitulációszerű beöntés volt. Egyetlen egy erős példa, a múlt héten 7,3%-ot esett az S&P 500 indexnek a vezető alindexe, a 30%-os súlyú információtechnológiai alindex. Ezzel 13 hétnek az emelkedését és az oldalazását adta vissza ez az alindex. Ugye ezeknek nyilván a vezető papírjai az Apple, a Microsoft, az Nvidia. Kikerült belőle, ami sokkal jobban teljesít, a Meta Platforms és az Alphabet már néhány évvel ezelőtt, de gyakorlatilag múlt héten és a chipszektor 9,7%-ot esett a múlt héten. Tehát múlt héten volt egy érdemi kapituláció a hét végére, amit ezen a héten nagyon érdekes volt, hogy a hétfő kedd az erős volt, tehát volt visszapattanás, viszont ilyenkor az ilyen beöntéseknél azt kell figyelni, hogy ahogy visszakapaszkodnak a piacok, át tudnak-e menni fölfelé a 9 napos mozgó átlagon. Ha át tudnak menni, az egy nagyon jó jelzés, ha nem tudnak átmenni, akkor készülni kell arra, hogy további problémák érkezhetnek, jöhetnek, illetve a 2,5 nap, tehát az irányadó trenddel szemben nagyon gyakran nem tud 3 napot menni a piac. Ezt lefelé hónapokon át figyelhettük meg, hogyha volt véletlenül 2 nap egysés egymás után, a 3. nap azonnal jöttek a vevők. Emiatt volt figyelmeztető ezen a szerdai napon, hogy nagyon jól nyitottak az indexek, de például egy Nvidia napon belül 5%-ot esett, kvázi hír nélkül, tehát gyakorlatilag látszik az, hogy beragadtak tételek, és van eladói szándék immár az amerikai behemoth technológiai részvények mögött az intézmények részéről.
Igen, hát ez az intézményi disztribúciónak a jele, mert hogy ezekben azért nagyon komoly felülsúlyos pozíciók alakultak ki. Vannak erősebbek és vannak gyengébbek, és ilyen nagyon érdekes reakció volt például tegnap a Teslánál is, ami az S&P 500 index egyik leggyengébb papírja volt idén, talán 43%-os eséssel egészen a jelentésig. Ugye a jelentés előtt már volt egy pici vétel, és aztán jött egy nagyon komoly sortzárás, de az érdekes, hogy ez a grafikonon még nem is látszik olyan nagyon komoly fordulónak, mert hogy egyébként maga a jelentés szerintem bűnrossz volt, viszont az ígéretek megint megjelentek, és így ezt kontrasztban is lehet állítani szerintem a Meta-nak a gyors jelentésével, ami egy nappal később érkezett, mert a Meta egy nagyon erős papír volt ezen a piacon. Tulajdonképpen azt mondanám, hogy az elmúlt 1-2 napig, még a gyors jelentés időszakáig is, és hát akkor jött az a jelentés, ami papíron egyébként nem volt annyira vészes. Szóval itt nem arról kell beszélnünk, hogy itt ilyen durva eltérések vannak lefelé a várakozásokhoz képest, sőt, a Meta meg is verte az elemzői várakozásokat EPS szintjén, árbevétel szintjén és egy picivel, viszont hát talán Ricsi, te mondtad, hogy $100-nál el kellett temetni a Metaverzum sztorit, $500 viszont elő kellett venni, tehát van ez a becsípődés.
Igen, ez érdekes volt.
A szerelem, tehát amit el kellett engedni, ugye a cégvezető, ugye 500 cégből 33 olyan van az S&P 500-ban, ezt említsük meg, ahol különböző részvény tulajdonosi struktúrákon keresztül vannak olyan szavazatelsőbségi részvények, hogy a menedzsment vagy a menedzsment egyes tagjai döntenek. Ilyen a Meta Platforms és az Alphabet. Tehát bármi történik, Mark Zuckerbergnek 60%-nyi szavazata van, ő leválthatatlan, az ő döntései számítanak, de ő kőkemény üzletemberként tavaly a 2022-es évben az őrületes zuhanásba 77%-ot esett a csúcshoz képest a Meta Platforms árfolyama. Ő vérprofin bedobta ezt a rossz lapot, és felcsatlakozott a legnagyobb mértékben a mesterséges intelligencia vonatra. Nyilvánvalóan ugye a legaljáról ez 5,5-szerezett, vagy majdnem 6-szorozott a Meta Platforms árfolyama 2022. októberre és 2024. márciusa között. Nyilván az $1,300 milliárd tőkepiaci értéknél előjött újra ez a libling.
Tényleg jó, hogy hozzátetted, hogy majdnem 6-szorozott. Nagyon rövid, másfél év alatt. Igen, ez a
nagyon fontos a pozicionáltság, meg azt, hogy a befektetők mire vannak kondicionálva. Én azt mondanám, hogy az elmúlt pár negyed évben francia pezsgőt kaptak a részvényesek Mark Zuckerbergtől a gyors jelentés napjai, most kandásbort osztott ki, ami egyébként nem biztos, hogy annyira rossz, mert hogy ő is hangsúlyozta, hogy sokat kell beruházni azért, hogy majd később lehessen pénzt keresni. De ezt a víziót egyszer már látták a Metaverse-ben a befektetők, és az annyira nem tetszett. Egyébként a számok szintjén ugye 5 helyett 3%-os árbevétel növekedést ígér a Meta a következő 4 évre, nem tűnik olyan nagyon-nagyon durva eltérésnek. A beruházási volumen az mondjuk $35 milliárd helyett lesz mondjuk $37-38 milliárd. Ezek nem ilyen extrém durva számok, de mégis amikor nagyon a jóra vagy pozicionálva, akkor csalódott leszel, és erre, ezekre a pici eltérésekre öntöttek a papíron 15%-ot.
Ugye még azt kell megemlíteni, hogy az előző 5 gyors jelentéséből a Metának 3 annyira jóra sikeredett, hogy ilyen elképesztő gap-appal ugrott föl az árfolyam, volt 25%-os, volt 20% feletti, a januári volt az, amikor $400 alól 480-ig szaladt föl hirtelen az árfolyam. Magyarán szólva ott a sortosok nemhogy kannásbort, ott kaptak egy nagyon súlyos büntetést, tehát az elmúlt időszak alapján nyilván elképesztő félelemmel viselkedett bárki a Meta ellen menni a gyors jelentés előtt, és ennek ma fogjuk meglátni így valószínűleg a reakcióját. Azért mondjuk el, tehát csütörtök délelőtt 10:30-kor van ez a felvételünk, emiatt sajnos nem látjuk a pénteki adásig a ma esti nagyon-nagyon fontos Microsoft és Alphabet gyors jelentést.
Igen, ez így van. Primarketben milyen árat látott bármelyikőtök most? Vagy mi az utolsó ára, amit láttunk? Mert az ára az ugye 493 volt, ahhoz képest esett 15%-ot.
Jelen pillanatban 13%-os mínuszban van a tegnapi zárójához képest.
Jó, oké, meg fogjuk látni. Valahol a Meta a következő időszakban meg fogja találni az árcentrumát 100 és 500 között, ezt biztosan állíthatjuk. De én azt gondolom, persze nagyon durvának hangzik, hogy egy nap alatt vesztett $200 milliárd a kapitalizációjából. Ez egészen hihetetlen szám. De azért volt olyan, amikor ennyit nyert. Szóval,
Volt. Például az előző negyedében. Itt lehetséges, hogy egyébként a technikai elemzőknek egy gyöngyszem, egy island reversal alakul ki, hogy lesz egy olyan árszint, mondjuk 400 és $450 között lesz egy párszor $10-os sáv, ahol soha nem kereskedett a papír, mert fölé ugrott az előző negyedében, és lehet, hogy most alá fog ugrani, de bármi lehet, hogy mire az adást a kedves hallgatók meghallgatják, mert ez visszapattan. Ez jelen pillanatban teljesen kiszámíthatatlan, de kicsit át is váltani.
Igen? Bár, csak annyi, hogy az island reversal-t, azt mondd el, légy szíves azoknak, akik nem ismerik ezt a technikai
Az egy sziget a csárton, hogy gyakorlatilag fölfelé és lefelé is kialakulhat, hogy kialakul egy olyan árszint, ahol soha nem kereskedik az adott instrumentum, mert valamilyen hírre itt ebben az esetünkben átugrik egy olyan árszinten, ez a 400 és $450 volt, kereskedett 3 hónapon át 450 és $540 között, és ha most leugrana mondjuk 420-ra,
amire van esély,
akkor lehet, hogy 420 és 450 között ez soha nem kereskedett, és egy sziget kialakul ezen a grafikonon.
Én egy picit még azért így szélesítve a képet, arról is beszélnék, hogy azért a részvénypiac nem egy egyirányú utca volt jelen pillanatban minden a világ minden régiójában. Voltak felülteljesítők, például olyan érdekes módon a német részvények azok így elváltak a Nasdaq 100-tól. Korábban szintre, és ez szerintem nincsen mögötte túlzottan mély szakmai tartalom, de ugyanannyi volt a DAX értéke, mint a Nasdaq 100 indexé. Hát most meg gyakorlatilag lehet, hogy lesz egy 1000 pont különbség a kettő között, ami százalékosan nem olyan sok, de azért már látható. Vagy például az Európai Bankindex sok-sok éves csúcsra emelkedett a héten. Tehát azt nem lehet mondani, hogy, hogy mindenben jött volna a korrekció múlt hét végére, és már múlt hét végén is látszott egyébként, hogy a bizonyos amerikai szektorok azok elkezdtek felül teljesíteni a technológiához képest, tehát a pénz igazából nem akart távozni a piacról, inkább csak más helyet keresett magának.
Én nekem nagyon-nagyon tetszett az a betűszó, ez az ABAI vagy ABAI, ez az Anything But AI. Tehát múlt péntekre ez a, amerikaiak mindig megtalálják a betűszavaikat, múlt
péntekre ez a
hangulat alakult ki a piacon, hogy gyakorlatilag a, ugye ezt említettük már, csak a káprázatos hetesben 15 hónap alatt keletkezett 7000 milliárd dollár nyárfolyam nyereség. És egészen egyszerűen ebben már nem látják a befektetők, nemhogy azt nem látják, hogy hol lesz a következő 20-30% nyárfolyam emelkedés ezekben a papírokban, mert egy 3000 vagy 2000 milliárd dolláros cégnél ahhoz azért nagyon sok pénz kell, viszont van rengeteg attraktív 50-100 milliárd dolláros amerikai vállalat is, és amit Tomi mond, ugye nyilván a technológia által nem súlyban lévő európai indexeknél, de például Amerikában is bivajerős a pénzügyi szektor, bivajerős a közműszektor, és azok a folyamatok látszanak, hogy a legérdekesebb példa erre a múlt hét volt, hogy úgy esett 3,5%-ot az S&P 100 index, tehát a 100 legnagyobb papír tömörítő index, nagyjából a 100 legnagyobb papírt, hogy 48 papír emelkedett, 52 esett. Tehát ilyen fordított 2023 tavasz van, a mesterséges intelligencia sztori, mintha húzná le egy kicsit a piacot, de minden más vesznek. Pénteken úgy esett ugyanez az index 1,3%-ot, hogy 100 papírból 70 emelkedett. Tehát, de az Nvidia esett 10%-ot a múlt pénteken. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy minthogyha a behemótok kárára most zajlana egy átértékelődés, viszont ez emiatt nehéz lesz a helyzete az S&P 500-nak és a Nasdaq 100-nak valószínűleg.
És hát ehhez kapcsolódóan van egy olyan fundamentális tényező, amiről már beszéltünk sokat, hogy azért elkezdtek emelkedni a hozamok, és ott vagyunk az 5%-os amerikai két éves hozamnál. Ez azért fontos nézni, mert a két éves kötvényt nagyon szívesen megveszik portfóliókezelők, hiszen annak a átlagos a hátralévő futamidejű, hogy durationja az nem túl magas, tehát nincsen kamatkockázata, magyarra lefordítva, és egy jó alternatíva adott esetben a részvényekkel szemben. Ez az 5% körüli hozam azért így beindította a fantáziás sokaknak, és szerintem az egyik fő oka annak, hogy a piac úgy unblock nem tud emelkedni, az ez, hogy friss pénzt, pláne tőkeáttételből ilyen alternatívák mellett úgy nem annyira akarnak hozni a piacra. Tehát kellene valamilyen hozamcsökkentés kiváltó tényező, nyilván nem egy mély recesszió, hanem ez a sokak által vágyott soft landing, ugye ez az óvatos, puha lefékezése a gazdaságnak, ez lenne igazából a kívánatos forgatókönyv. Amíg a hozamok ilyen magasan vannak, addig én nem látom azt, hogy a részvénypiac egészen tudna emelkedni Amerikában.
És erre csatlakoznék rá azzal, hogy egy nagyon érdekes jelenségvilág kezdte el bontogatni a szárnyait. Az utolsó 8 kereskedési napból 4-szer fordult elő ez, hogy érdemben magasan tudott nyitni a piac, még rossz hírek ellenére is, mint amilyen volt például az izraeli-iráni konfliktus, vagy a komoly figyelmeztetés tartalmazó ASML gyors jelentés, vagy a tegnapi szerdai nap, hogy erősen benyit a piac relatíve, és általában egy erős 5-10-15 perc után úthengerszerűen jönnek az intézményi eladók. Tehát a lakosság még azt gondolja, hogy ugyanaz van, mint két hónappal ezelőtt, de az intézmény már nagyon nem ezt gondolja.
Egyébként erre csináltak is egy indikátort, ez a dumb money, smart money indikátor, tehát a buta pénz és okos pénz indikátor, mert hogy a tőzsdei elméletek szerint a lakossági vevők, akiket csúnya módon egyébként a buta pénzre tartanak, egyébként ez nem igaz, mert sokszor keresnek.
Abszolút igazságtalan.
Szóval a buta pénz mindig a nyitóban vesz, mert akkor ugye hirtelen nem akar lemaradni a legjobb vételekről. Az intézmények meg, hogyha eladnak, akkor nem a nyitó aukcióban adnak el, hanem folyamatosan utána tömik a piacot részvényekkel. És ezt a mintát meg lehetett figyelni mostanában elég sokszor, hogy egy erős nyitás után indul az intézményi eladási
hullám. Én ezt át is nevezném inkább türelmes pénz és türelmetlen pénznek, és januárban, februárban a türelmetlen pénz, ami ugye a lakosság volt nyitóban, gyerünk rá, az nagyon sokszor elképesztően kifizetődő volt, most nem, tehát 8-ból 4 nap ez nagyon-nagyon nem volt már kifizetődő.
Mindenképpen ezt intézzük el, hogy ezt hívják így, mert szerintem is igazságtalan. Ez a sok kettőség, amiről ti is beosztatok, még egy dolog eszembe jutott, és egy kicsit kössük vissza arra, hogy a Tesláról másfél héttel ezelőtt 15-i adásunkban rengeteget beszéltünk Gyurcsik Attilával, az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával, és akkor ugye azon vitatkoztunk, hogy ő 170-es árfolyam környékén ugye shortra nézte ezt a papírt, én pedig mondtam, hogy oké, lehet, hogy ez jó lesz short, de amúgy a longosoknak is adhat az egy jó terepet. És eltelt tulajdonképpen 6-7 nap, és mi történt? Ha valaki 170-en besortolta, és, vagy a körül, azon a napon, amikor kijött ez a beszélgetésünk, akkor simán, könnyedén tudott keresni 15%-ot, de ha nagyon-nagyon-nagyon szerencsés volt, majdnem 20-at, tehát a shortos is tudott jelenteni, viszont az a longos, aki várt, türelmesen megvárta azt a pontot, ahol érdemes volt beszállni, és 142-3-4 környékén vette meg, tehát a longos beállítódású emberek is tudtak rajta keresni 2-3 nap alatt, tulajdonképpen 10-12%-ot.
Ezt azért inkább sorolnám a longos részét a szerencsébe, mert egy gyors jelentés előtt bármit venni vagy adni, az gyakorlatilag szerintem sokkal inkább lehetne a szerencsejáték iparágnak a terméke, mint a tőzsdei befektetésnek a része. Nekem lenne egy ilyen záró gondolatom.
És még napjutalom sem volt. Hú.
Most szerintem helyette hozzunk más, mert láttunk ugye egy olyan erős két témát. Nekem ilyen piros lámpaként villog a fejemben két indikátor, vagy két indikáció arra, hogy lehet, hogy hosszabb távon is egy tetejét láttuk a piacnak. Napokkal ezelőtt elindult a találgatás, hogy az NYSE szeretne 7 napon át és 24 órán át nyitva tartani, tehát lenne a részvényekre is a Bitcoinhoz hasonló árfolyamjegyzés és hivatalos piac. Ilyet utoljára ennyire komolyan 2000 márciusában, áprilisában láthattunk, ami óriási tetőt jelölt ki, főleg a technológiai részvényeknél. És van egy másik sztori, ugye, ami egyre inkább jön be a sajtóba mindenhol, elindul a Bark Air nevű szolgáltatás, aki 6000 dolláros repülőjegyeket fog kutyák számára kínálni, ilyen private jeten, full luxus körülmények között, New York és Los Angeles között. Ez is elindul, hát ez is tulajdonképpen egy pénzbőségi indikátora jelen pillanatban a világnak.
Igen, és hát annyiban azért ezt egy, nyugodtan mondhatjuk, egy kis spoiler volt, mert a hétfőn megjelenő adásban, a nagy hosszú podcastban többek közt erről is szó lesz. Úgyhogy akkor Tomi Ricci, nagyon szépen köszönöm. Legközelebb már májusban péntek reggel fogunk jelentkezni, és akkor lesz napi Trump is.
Így van.